Ebben az évben van két ige, ami úgy gondoljuk így a vezetőkkel, hogy elég meghatározó lesz a tanításokban. Az egyikről már többször volt szó a korintusi levélből, a 2. korintusi levélből, amikor Isten világosságot gyújt a mi szívünkben. Ez az ige, amit most kivetítettem, ez a másik olyan ige, ami majd többször elő fog kerülni a János evangéliumából. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát, mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Ebben az évben itt a gyülekezetünkben van egy motto, hogy kapcsolat Krisztussal és kapcsolat testvéreddel. És ez a két ige, tehát az egyik, hogy Isten világosságot gyújt a mi szívünkben, és hogy Krisztus arcán felragyog az ő dicsősége előttünk. Ez szól inkább arról, hogy kapcsolat Krisztussal. És ez az ige, amit meg most láttok, arról szól, hogy kapcsolat a testvéreitekkel, testvéreddel, embertársaiddal. De amint látjuk, ez is úgy néz ki, hogy ez csak az elsőből következhet. Tehát Krisztus az, aki tanít bennünket arra, hogy megmossuk egymás lábát. Krisztus tanít bennünket arra, hogy valamilyen fajta kapcsolatban legyünk a mi testvéreinkkel. És utána meg bátorít bennünket, azt mondja, példát ad nekünk, hogy mi is ugyanezt tegyük másokkal. A mai napon inkább erről a részről, erről az aspektusról lesz szó. Kérlek benneteket, hogy álljunk most föl Isten igéje olvasása előtt, és ezzel is így megadva a tiszteletet az Úrnak és az ő igéjének. Most is az 1 Korintus 7-ből, mint a múlt héten, veszünk egy ige szakaszt, és tulajdonképpen az egész részt vesszük, de most abból a nézőpontból, hogy ez mit is jelent a mi testvéri kapcsolatainkra nézve. Hát nem beszéltünk össze így Timivel, nem tudom, itt van-e Timi, vagy most éppen kiment, de egy érdekes dolog, hogy pont egy olyan igeverset fogunk most felolvasni, ami hát egy olyan szituációról szól, amit éppen Timi beszélt Tamás és Timinek az életéről. Tehát 1 Korintus 7, 14, 15. A hitetlen férj megvan szentelve hívő felesége által, a hitetlen feleség pedig hívő férje által. Különben gyermekeitek is tisztátalanok volnának, így azonban szentek. És egy picit ugrunk, arra hívott el minket az Isten, hogy békességben éljünk, imádkozzunk. Urunk, hálát adunk a te igédért, hálát adunk azért, hogy jöhetünk most te hozzád, és kérhetjük, hogy vezess bennünket, taníts bennünket. Kérünk, hogy segíts, hogy megértsük azt, amit személyesen ma mondani akarsz nekünk. Hiszük, hogy a te igéd igazság, és a te igéd az, ami megváltoztatja az életünket. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Emlékeztetésül mondom, hogy hol is tartunk. Ebben az évben minden hónapnak lesz egy témája. Ennek a hónapnak a témája a család. De úgy mondanám, hogy a családi helyzetünk, tehát minden olyan helyzet, amiben valahol élünk emberekkel való kapcsolatunkban. Valaki egyedül él, valaki gyermekként él, valaki élettársként, valaki házasként, tehát nagyon sokféleképpen élünk, erről beszéltünk már a múlt alkalommal. Megnéztem, hogy a közösségünkben hány házas pár jár. Most nem kimondottan csak akkor már elkötelezték magukat tagnak, hanem akik ugyan elő szoktak fordulni. Mit gondoltok, hány házas pár jár a közösségünkben? 25? 30, 50? Jó, hát 32-t számoltam én össze. Ez egy szép nagy szám. És pénteken volt szó a házasságról. Arról, hogy hogyan is tudjuk mi a házasságunkat úgy élni, ahogy az Isten előtt kedves, és hogy áldott lehessen a mi számunkra. És volt szó arról, hogy ez nem megy magától, hanem ugyanúgy, mint sok minden mást tanulni kell, de hogyha Isten szerint használjuk ezt az intézményt, akkor nagyon nagy áldásban lehet a részünk. A mai napon ezért nem fog sokat beszélni a házasságról, inkább az egyéb kapcsolatokról, de természetesen ez is ide tartozik. Ha össze szeretném foglalni, hogy miről is lesz ma röviden szó, akkor azt mondanám, hogy kapcsolatban vagyok Istennel, és az Istennel való kapcsolatom következményében pedig egy olyan kapcsolatban lehetek az én testvéreimmel, amelyik áldást jelenthet számomra is, meg az én testvéreim, illetve embertársaimnak a számára is. Ez a kapcsolat, az Istennel való kapcsolat, ezt tudjuk, hogy ez nem önmagában van, hanem ez bizonyos dolgokban él. És hogyha most a családról van szó ebben a hónapban, akkor azt mondhatnám, hogy a családi helyzetünkben úgy tudjuk jól megélni ezt a kapcsolatot, hogy egyrészt a családi helyzetünknek a elhelyezkedése, státusz azt úgy igazítjuk, ami a Bibliával összeegyeztethető. Tehát nem élünk olyan családi szituációban, ami Istennek nem kedves. Másrészt ez önmagában még azért kevés, hanem a másik oldal, még ami mindig az Istennel való kapcsolatunkat jelenti, hogy az adott családi helyzetünket, amiben vagyunk, azt elfogadjuk az Istentől. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet ezen változás, de hogy nem lázadunk Isten ellen, és nem úgy vagyunk benne, hogy hát tudom, hogy Isten ezt kéri, és ezért ezt megteszem, de ez nekem rendkívül rossz, és mérges vagyok. Mert ha így teszem, akkor nincs áldás. Tehát a családi életünkben az Istennel való kapcsolatunkat úgy tudjuk megélni, hogy úgy alakítjuk, hogy az Isten előtt kedves legyen maga a szituáció, és a lelkünkben is ezt elfogadjuk, és a lelkünkben is egy megbékélésben vagyunk az Istennel. Ez vonatkozhat egy egyedülálló emberre, vonatkozhat egy házas emberre is, akinek éppen nehézségei vannak a házasságban, vonatkozhat gyermekre, özvegyre, elvált emberre. Tehát minden értelemben nagyon fontos ez az elfogadás. Viszont ha így az Istennel való kapcsolatunk tükröződik a családi életünkben, akkor áldás lesz a mi életünk más emberek számára is. Most kivetítettem egy kicsit bővebben azt az ige szakaszt, amiről ma szó lesz, hogy a szövegkörnyezetet is lássuk, és itt még inkább látszik, hogy milyen erős hasonlóság van azzal kapcsolatban, amiről Tim is beszélt. Pál itt azokhoz szól tulajdonképpen a hetedik részben, akik felemás házasságban élnek. A többieknek pedig én mondom, nem az Úr, hogy ha egy testvérnek hitetlen felesége van, aki kész vele élni, ne bocsássa el. És ha egy asszonynak hitetlen férje van, és az kész vele élni, ne hagyja el a férjét. Mert a hitetlen férj meg van szentelve hívő felesége által, a hitetlen feleség pedig hívő férje által, különben gyermekeitek is tisztátalanok volnának, így azonban szentek. Ha pedig a hitetlen házastárs válni akar, váljék el, nincs szolgaság alá vetve, a hívő férj vagy a hívő feleség az ilyen esetekben. Mert arra hívott el minket az Isten, hogy békességben éljünk. Mert mit tudott te, asszony, vajon megmentheted-e a férjedet? Vagy mit tudott te, férfi, vajon megmentheted-e a feleségedet? Hát itt a legutóbbi példámon azt láttuk, hogy megmenthette, és ezért nagyon hálásak vagyunk azért, hogy Tamás itt van, és hogy ez így alakult, bár az ő bizonságtételét már szerintem már volt, ugye? Úgyhogy azt már hallottuk, de hát már szerintem sokan nem tudják, úgyhogy most szerintem, amikor körbeértünk, akkor kezdhetjük előről ezt a sorozatot. Hát először is ez az üzenet, hogy a hitetlen férj megvan szentelve a hívő feleség által, és a feleség a hívő férj által, ez valami olyasmit mond el egy ilyen felemás házasságban, hogy az az ember, aki hívő, és most itt azt mondom, hogy nem úgy hívő, mint ahogy Timi mondta is, hogy hát Isten létét nem tagadja, hanem aki bízik az Istenben, úgy néz ki, hogy annak az élete az pozitív hatással van azoknak az életére, akik közel vannak hozzá. Hát nem tudom ezt másképp fogalmazni. Tehát van egy hívő házastárs, meg egy hitetlen házastárs, És azt mondja az ige valami módon, hogy ez a hitetlen házastárs meg van szentelve. Hogy ez pontosan mit jelent, ezt nem tudjuk, mert az biztos nem jelenti, hogy ettől üdvösségre jut. Mert Isten igéje elég egyértelműen mondja, hogy üdvösségre csak úgy tudunk jutni, hogyha mi személyesen Istenhez kiáltunk, és mi személyesen döntünk. De mégis valami nagyon különleges áldásban részesülhet. Tehát azt láthatjuk, hogy ha valakinek az élete rendben van az Istennel, akkor az ő embertársai felé, meg testvérei felé áldást tud közvetíteni. Itt most konkrétan a felemás házasságról van szó, de azt gondolom, hogy ezt nyugodtan kiterjeszthetjük az egész családi kapcsolatra. Tehát ha te bármilyen családi kapcsolatban vagy, de áldás, tehát bízol az Istenben, és kapcsolatban vagy az Istennel, akkor az áldást fog jelenteni a te szüleidre, a te gyermekeidre, a te rokonaidra, és így tovább, és így tovább. Ezt mindenképpen láthatjuk. Azt is látjuk, hogy a legfőbb cél, ami ott le van írva, hogy mert arra hívott el minket az Isten, hogy békességben éljünk. Hogy az Istennel és az ember társainkkal békességben éljünk, ezt akarja Isten adni nekünk a családi életünkbe. Ezt akarja adni a felemás házasságban is, és itt nem egy parancsot fogalmaz meg Isten, hogy akkor el kellene válni, hanem ezért a legfőbb célért, hogyha ez valami módon már teljesen lehetetlen, tehát olyan nagy a feszültség, hogy tulajdonképpen a két fél folyamatosan egymást marja, és elvéreznek ebben a dologban, akkor még azt is megengedi, hogy elváljanak. De ezt nagyon látni kell az egész ige szakaszból, hogy itt nem erre megy ki a dolog, hogy hát akkor ezen dolgozzunk, hanem pont a fordítottjára megy ki a dolog, arra megy ki a dolog, hogy egy hívő ember szolgáljon az ő hitetlen férje vagy felesége felé. De a békesség, ami az Istennel és az embertársainkkal van, az a legfontosabb, az a célja ennek a dolognak. Ez tehát jól példázza azt, hogy ha te ilyen békességben élsz az Istennel, és a családi életedet így éled, akkor az egy nagyon nagy áldást jelenthet a te testvéreidre, barátaidra, az egész gyülekezetre. Úgy is mondhatnám, hogy ha a gyülekezetünkben mindenkinek rendezett a családi helyzete, akkor ez jó hatással van a gyülekezetre is. Ez akkor áldást hoz be a gyülekezetbe. De a rendezettet, azt még egyszer mondom, nem azon értem, hogy mindenki tökéletesen most pont úgy van és abban van, amit ő szeretne, vagy ami akár Istennek is az eredeti akarata volt, hanem a rendezetten azt értem, hogy az adott mostani élethelyzetét, amiben belejutott, vagy a saját hibáiból is, vagy esetleg külső körülmények, vagy bármi módon is nem tökéletes, igyekszik a legjobban az Isten igazságához igazítani. Erről volt szó, hogy ezt hogyan tudjuk megtenni a múlt héten. És ezt az ő szívébe, lelkébe elfogadja. Akkor olyan testvérek vannak a közösségben, akik békében élnek az Istennel, és akik áldást tudnak továbbadni embertársaik felé. Hogyan tudjuk ezt megtenni? A római levélben van egy igevers, ami nagyon jól mutatja, hogy milyen, úgy mondom, energiák, milyen erők, milyen segítség szükséges ahhoz, hogy ezt megélhessük. Úgy olvassuk a római levélben, hogy mi erősek, pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a fele barátjának kedvezzen, mégpedig annak javára épülésére. Hiszen Krisztus sem magának kedvezett, hanem hogy a megvan írva, a te gyalázóid gyalázásai én rám hullottak. Itt ez az ige rész arról beszél megint, hogy akik hitben erősek, tehát akiknek a bizalmuk az erős az Istenben. És ez teljesen független attól, hogy éppen milyen családi szituációban vagy, de erős a te bizalmad az Istenben, és akkor te tudod hordozni az erőtlenek gyengeségeit, és itt nem csak hívőkről beszél az ige, hiszen azt mondja, nem azt mondja, hogy mindegyikünk a testvérének kedvezzen, hanem fele barátjának, tehát embertársának kedvezzen. Tehát, ha te neked rendben van az Istennel való kapcsolatod, és van egy erős bizalmad az Istenbe, akkor tudsz áldás lenni mások számára, de hogyan tudsz áldás lenni? Az, hogyha eldöntöd, hogy te nem a magad kedvére fogsz élni. Tehát önmagában még az még mindig kevés, hogy azt mondod, hogy te bízol erősen az Istenbe, de kell még oda egy emberi áldozat, egy emberi lemondás, hogy azt mondod, hogy a te életedet azt nem önmagadnak fogod élni. De még ez is kevés, mert ha te ezt el tudod magad érni, vagy azt gondolod, akkor tévedsz. Ugyanis ezt semmi más módon nem tudjuk megtenni, csak hogyha Krisztus beengedjük a mi szívünkbe, és Krisztusnak az áldozatát megértettük, azért is mondja, hiszen Krisztus sem magának kedvezett. Tehát úgy mondhatnám, hogy úgy lehetséges ez, hogy te áldás legyél. És még egyszer mondom, bármilyen szituációban vagy most itt, akármilyen a státuszod, áldás lehetsz, hogyha ha Krisztusnak az áldozatát megérted, és megérted az ő mondatát, hogy ő nem azért jött, hogy őt szolgálják, hanem hogy te szolgálj. Hogy ő szolgálj másoknak, és hogy neked sem azért van itt a helyed, hogy téged szolgálj nekem, te szolgálj másokat, és akkor le tudsz mondani az önmagad érvényesítéséről, ami megint csak tudok utalni a bizonyságtételre, amikor Timi azt mondta, hogy föladott valamit az életéből, akkor tudott áldás lenni. És aztán olyan áldás lett, hogy a férje is megtért, és utána ő pedig még több áldást kapott a férjén keresztül. Tehát egy csodálatos dolog rajzolódott ki, de kellett hozzá, hogy valaki lemondjon valamiről. Tehát kapcsolat Krisztussal, és akkor van egy áldott kapcsolat a testvéreddel. Az Istennel való kapcsolatod él a családi helyzetedben, mert azt Istennek tetsző módon teszed. Igaz-e rád ez a mondat? Igaz-e rád ez a mondat, hogy az Istennel való kapcsolatod él a családi helyzetedben, mert azt Istennek tetsző módon teszed. Még egyszer mondom, két dolog. Egyrészt, mert hogy kívülről, tehát látszik, hogy úgy van, tehát nem élettársi viszonyban élsz, nem úgy éled az életedet, ami nem helyes Isten előtt, de a másik ugyanolyan fontos, hogy a lelkedben béke van az Istennel ezzel kapcsolatban, ahogy te most élsz. A megélt Istennel való kapcsolatodból táplálkozik az embertársaiddal való kapcsolatod. Tehát, ha nincs az Istennel rendezett családi kapcsolat, a családban értve a kapcsolatod, akkor nem fogsz tudni a családodban áldás lenni. Nem fogod tudni, hiába akarod, hiába szeretnéd, nem fog működni ez az áldás, mert Isten áldása csak az igazságon és a szentségen keresztül megy át. Így áldás leszel mások számára, és te is áldott leszel. Erről szól ma Istennek az igéje, és szeretnék néhány rövid példát mondani egy-két családi szituációból. Például ugye gyermekek szülők kapcsolatában két igevers. Azt mondja Isten igéje, hogy gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez helyes, tiszteld apádat és anyádat, ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik, mégpedig ez, hogy jó dolgod legyen és hosszú életű légy a Földön. Mit is mond tehát a gyermekeknek az Isten? Azt, hogy engedelmeskedjenek és tiszteljék az ő szüleiket. Engedelmeskedjenek és tiszteljék az ő szüleiket. Ez az, amit nekik kell tenni, ez az a helyes családi szituáció, amivel ők vannak, és hogy a szívük mélyén szeressék a szüleiket, és úgymond szívből engedelmeskedjenek. Mi lesz ebből a következmény? Tehát, ha megvan ez a kapcsolat, és egy gyermek ezt megteszi és engedelmeskedik, akkor ott alul látjátok, pirossal írtam a következményt. Először a szülőkre vonatkozó következményt mondom. Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak, boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét, nem szégyenül meg, ha ellenségeivel van szóváltása a kapuban. Ha valakinek a gyermekei Isten szerint élnek, Istent szeretik, Istent követik, akkor az a szülőnek úgymond egy támogatást jelent, megerősíti a szülőt. Hogyha a gyermekeinket megismerik, akkor látják, hogy hát ezek a gyerekek, ezek olyan gyerekek, hogy úgy látszik, hogy itt a szülők jól nevelték őket, a szülők szeretik az Isten, tehát mögé állítja őket Isten, és úgymond a szülőket is fölemeli. Tehát ez a gyermekeknél is már így látszik, hogyha megvan az Istennel való kapcsolat, az engedelmesség, akkor abból áldás következik. De a gyermekeknek ugyanúgy megvan, mert azt olvassuk, hogy jó dolguk lesz, és hosszú életük lesz a Földön, tehát úgymond áldottak lesznek a Földön, hogyha ezt megteszik. Tehát megvan az Istennel való kapcsolat, és áldás következik mind a gyermekek részére, mind a szüleik részére. A szüleiknek meg azt mondja Isten igéje, hogy ti apák ne ingerejétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint, fegyelemmel és intéssel. A szülők számára az a feladat, az az Istennek tetsző dolog, hogy a gyermekeiket normálisan, Isten igének megfelelően nevelik, és ebből áldás lesz számukra, mert a gyermekek úgymond, ahogy mondjuk nyilak lesznek az ő tegzükbe, tehát úgymond erősek lesznek ezek a szülők azért, mert a gyermekeiket helyesen nevelték, és áldás lesz a gyermekeiknek a számára is. Ha tovább ugrunk, és ha valaki egy olyan szituációban van, amire az jellemző, hogy hajadon vagy nőtlen, azt olvassuk itt Pálnak az üzenetébe, hogy szeretném ugyanis, ha minden ember úgy volna, mint én magam is, viszont mindenkinek saját kegyelmi ajándéka van Istentől, kinek így, kinek amúgy. Azt látjuk, hogy Pál azt mondja, hogy van olyan kegyelmi ajándék is, aki egyedül tud élni, és van olyan kegyelmi ajándék is, aki pedig házasságban tud élni. Ez csak megjegyzem, hogy ebből az igéből azért az is lejön, hogy az is egyfajta ajándék, hogyha valaki házasságban tud élni. Tehát az nem egy magától értetődő dolog, nem egy olyan dolog, hogy az csak úgy megy, hanem hogyha te Istenhez kötöd az életedet, azt mondja Isten igéje, hogyha te megtérsz és megvallod Krisztust, akkor ő betölt téged az ő lelkével, és a lelke ajándékokat fog neked adni az életedhez, ahhoz, hogy szolgálhassál, és így kell tekintenünk mind akkor is magunkra, hogyha egyedülállóak vagyunk. Egy egyedülálló számára kétféle lehetőség van, amit látunk. Az egyik az, hogy ő egyedül marad, és elfogadja ezt a szituációt. Így azt mondhatnám, hogy az ő ajándékát azt tudja használni mindazok felé, akikkel találkozik, embertársai felé. Sokkal több ideje van, sokkal elérhetőbb, ahogy múlt héten néztük, az Úrra való kapcsolata. Nagyon sok ideje van, és úgymond egy felszabadult békében élheti az életét. Egy olyan valaki, aki egyedülálló, és lehet, hogy egyedül is kellene neki maradni, de ezt nem tudja elfogadni, az nem tud áldás lenni, mert ő tulajdonképpen ebben a dologban szenved. Ebben a dologban van, és igazából nem tud áldássá válni. Ezért nagyon fontos, hogyha valaki ez az élet van, és ezt megint mondom, mint ahogy múlt héten is aláhúztam, hogy Isten igéjéről nem valami negatív módon beszél, hanem valami különleges módon beszél, akkor így tud áldás lenni. A másik lehetőség, hogyha valaki nem kapta ezt az ajándékot, hogy egyedül legyen, akkor ő pedig keresi az ő életének a párját. Itt is nagyon fontos, hogy ő ezt a keresést, ezt Isten szerint való módon tegye. Mert hogyha nem úgy teszi, akkor már eleve a két dologból sérül az egyik, hogy nem Isten szerinti módon éli az életét, és nem fog tudni áldás lenni az ő testvérei számára, és az ő szívében is el tudja fogadni azt, amit Isten ad éppen neki. Csak egy-két nagyon gyakorlatias gondolat, és elnézést, hogyha valakinek ez úgymond ismert és túl egyszerű, de fontosnak tartom kimondani, hogy egy egyedülálló nőnél, amikor keresi az ő párját, nagyon fontos, hogy az ő élete az ne egy kihívó élet legyen. Gondolok itt a viselkedésben és az öltözködésben is. Sokszor a nők úgy látom, hogy nem tudják és nem veszik észre, hogy hát a férfiakban mit okoznak azzal, ahogy mondjuk öltözködnek és viselkednek. Nem, azért nem is gondolják ezt, csak szeretném mondani, aláhúzni, hogy a férfiak azok a szemükön keresztül gondolkoznak, És hogyha olyasmit látnak, ami úgymond kihívó, az rendkívül nehéz az ő számukra, és ne gondoljátok, hogy ilyen értelemben a hívő férfiak ettől mentesek lennének. Tehát, hogyha szeretnétek áldás lenni a gyülekezetben, szeretnétek áldás lenni mások számára, akkor nagyon figyeljetek oda, hogy ezt az Istentől való szentségben tegyétek ezt a keresést. Ez nem jelenti azt, hogy zsákruhában kell élni. Tehát valahol van valamiféle, azt mondom, hogy Istentől való útemben. És azért élünk az új szövetségi korban, mert nem törvények vannak, tehát senkinek kérdezze meg tőlem, hogy a Bibliában akkor mondjam le, pontosan milyen ruhadarabot, milyen hosszú, stb. Kell fölvenni, mert nincs ilyen, hanem Isten lelke az, aki vezet engem, és akit ha megkérdezek, akkor tud engem bátorítani, ezt hogyan tegyem. Csak szeretném mondani, hogy ezzel áldást adtok mások felé, hogyha erre odafigyeltek. A másik, amire még szeretném felhívni a figyelmet, elnézést kérek ezért is, hogyha valakinek ez természetes, hogy hát a fiúk számára, amikor ugye keresik azt a nőt, akivel egész életüket össze fogják kötni, ez egy nehéz dolog, amikor valakinek megkérik a kezét, és kosarat kapnak. Nem tudom, hogy ezt aláhúzzák a férfi társaim, de azt mondom, hogy ez egy rendkívül nehéz dolog. És ebben is lehet egy nőnek, tehát lehet úgy is adni ezt a kosarat, hogy az a szerencsétlen férfi utána már még nők közelébe se akar többet menni, vagy lehet úgy adni, hogy azzal a szentséggel, hogy igen, én mondhatom azt, hogy én ezt nem így látom, de hogy ne legyen megalázva az a másik. Ezek nagyon fontos dolgok, mert azt látom, a mai fiataloknál ezek rendkívül nincsenek kibeszélve, és a gyermekeink felé is nagyon fontos dolgok, hogy ebbe tanítsuk őket, mert akkor kialakul egyrészt egy félelem a fiúkban, mert nem mernek senkit megszólítani, másrészt pedig, ha meg ugye mindig igent mondunk, az se lehetséges, tehát valahol ezt az Istennek a szentségébe kell megélnünk. Hogy a férfiakról is szóljak, azt is tudnunk kell, és ugyanígy két gyakorlati dolog, hogy egy férfinek, és erre kell tanítanunk a gyermekeinket is, tehát fontos tudni, hogy feleséget nem a saját vágyainak a kielégítésére kell, hogy vegyem. Mert ez is benne van a mai kultúrában, és hogyha a házassági igéket nézzük, akkor azt látjuk, hogy a férfinek a szerepe az, hogy az ő feleségét szeresse, és úgymond megszentelje, és fölkészítse. Tehát egy fantasztikus feladata van a férfinek, és hogy fontos tudnunk, hogy nem azért kell nekünk feleség, hogy főzzön, meg elásson bennünket, meg a szexualitás terén kielégítsen, hanem ennél sokkal több. És hogyha valaki így keres feleséget, az megint azt mondom, Isten tervében teszi ezt. A másik dolog, ez ugyancsak megfordítom a lánykérés tekintetében, és erre is kell tanítani a fiataljainkat, hogy egy fiúnak viszont úgy kell megkérni egy lánynak a kezét, hogy hagy belőle kiutat. Tehát nem kényszeríti, nem tudom, értitek ezt, hogy úgy is lehet dolgokat csinálni, hogy most kicsit szélsőséges példát mondom, hogy ha nem jössz hozzám, akkor én holnap leúrok a hídról. És akkor ugye ott áll szerencsétlen nő, hogy most akkor mit csináljon, és nagyon sok ilyen házasság kötetett, ami szánalomból kötetett. Ez nem férfias viselkedés. A férfias viselkedés az, hogyha azt mondom, hogy Isten engem így vezetett, én szeretnélek téged feleségül venni, de tiszteletben tartalak téged, mint egy embert, és megadom a lehetőséget neked, hogy mondjál igent, meg nemet. Ez az egyedülállóság tekintetében nagyon fontos, hogy ezt is Isten szentségében éljük meg, és segítsük ebben gyermekeinket is. Hogyha az egyedülállók egy totális összevisszaságban, rendezetlenségben élnek, különböző párkapcsolatokban, a szívükben elégedetlenséggel, az biztos, hogy nem fog áldást eredményezni, sem az ő családjukra nézve, sem a gyülekezetre, sem embertársaikra nézve. Tehát itt is vonatkozik az, hogyha Krisztussal van egy mély bizalmi kapcsolatod, akkor áldás leszel mások számára, és áldott leszel te is. A házasokkal kapcsolatban mondtam, hogy most sokat nem szeretnék mondani, hogy pénteken csak arról volt szó, csak egyetlen egy dolgot szeretném felhívni a figyelmet, hogy azon túl, hogy a házasságban az egyik fél áldás lesz a másik számára, és a másik áldás lesz az egyik számára, és így áldottak lesznek, hogyha Isten szerint élik a házasságukat. Van még egy különleges áldás hordozója is a házasságnak. Nézzük csak azt az igét, ami a legfőbb alapigéje a házasságnak. Először is, mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan a Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is. Azt látjuk, hogy a házasság, egy férfi és egy nő házassága az a Krisztus és az egyháznak a kapcsolatáról beszél. És hogyha a legalul megnézzük, a következő oldalon van, ennek az igének a vége, a férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez, én pedig ezt a Krisztusról és az egyházról mondom. Tehát Pál már átváltott tulajdonképpen a férfi-nő házasságáról a Krisztus és az egyház kapcsolatára. Vagyis azt mondhatjuk, hogy egy hívő házasság, egy jól működő házasság az Istenről beszél, az Krisztusról és az egyháznak a kapcsolatáról beszél, és az egy hihetetlen nagy áldást jelenthet a környezetünk számára. Ha van a rokoni körben áldott házasság, az egész rokonság számára áldást jelent. Ha vannak a gyülekezetben, hogyha ez a 32 házasság jól működik, és itt megint szeretném fölhívni a figyelmet, hogy erre a két dologra, hogy az egy dolog, hogy papíron rendezett a házasság, és ez fontos, ez nagyon fontos, hogy legyen ez megkötött házasság, ne élettársi kapcsolat legyen. De önmagában ez még kevés, hogyha a szívünkben, lelkünkben nem vagyunk megelégedve, és nem vagyunk békességben, akkor nem jól működik az a házasság. Ha ez a kettő megvan, akkor áldást jelent a közösség számára, áldást jelent a munkatársaink számára, mindenki számára a világban látják, hogy van Isten. Istenről beszél a házasság, ez egy csodálatos dolog. Az özvegyek kapcsolatában, amiről szintén ugye a Korintusi levél beszél, egy-két dolog, ami az özvegyekkel kapcsolatban Isten tanít, hogy az Istennel való kapcsolatunkból, a testvéreinkkel való kapcsolatban hogyan viszonyuljunk. Először is szeretnék egy bátorító igét olvasni, a Zsoltárok 68. Zsoltár 6. versét. Árváknak atya, özvegyek védője az Isten szent hajlékában. Tehát Isten nagyon odafigyel azokra, akik özvegyek. Nagyon szereti azokat az embereket, és semmiképpen nem úgy gondolkozik róluk, hogy ők fölöslegesek. A Timóteusi levélben most hosszan nem megyünk ebbe bele, mert nem erről van szó, de külön rendelkezik Pál arról, hogy hogyan élhessenek az özvegyek a gyülekezetben. Másrészt a gyülekezetnek meg azt mondja, tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra az Ézsaiás könyvében, térítsétek jó útra az erőszakoskodót, védjétek meg az árvák jogát és az özvegyek peres ügyét. Azt látjuk, hogy Isten azt kéri, hogy a családi kapcsolatunkban megélt Istennel a bizalmunkból fakadjon az, hogy például az özvegyekről gondot viselünk, és segítjük őket, szeretjük őket. Isten igéje nagyon erősen kéri azt, hogy hogyan viszonyuljon a közösség az özvegyekhez. És úgy néz ki, hogy az lesz, áldott lesz az a közösség, ahol nem elhanyagolva vannak azok, akik ilyen fájdalomban, ilyen nehézségben vannak. Másrészt az özvegyek felé fontos, hogy ők is megélhetik az ő kapcsolatukat az Istennel, úgy, hogy a vádlásnak és a keserűségnek nem adnak utat. Hiszen amikor valaki elveszíti azt, akit nagyon szeretett, az egy nagyon komoly fájdalom lehet. És a mai világ az inkább azt nézi jó szemmel, hogyha ebben a fájdalomban hosszasan benne van valaki, és úgymond ebben a keserűségében van, és aztán oda fajul ez a dolog, hogy naponta temetőbe járó ember lesz, és úgymond ő is úgy érzi, hogy csak így tudja igazából tiszteletben, tehát megszentelni, megtisztelni az ő elveszített házastársát. De Isten igéje nem beszél erről. Isten igéje azt mondja, hogy a vádlás és a keserűség az nem az Isten akarata arra, hogy ebben éljünk, hanem ebből felszabadít, és azt mondja, hogy igenis élhetünk teljes életet, és élhetünk Isten előtt felszabadult boldog életet, mint ahogy Dávid is, amikor elveszítette a fiát, akkor elfogadta ezt, és utána tovább ment. És ezt kéri Isten igéje, és egy olyan özvegy, aki fel tudta dolgozni ezt a fájdalmat, és úgymond tovább ment, az áldássá lehet a gyülekezetben. És áldott lesz ő is egész életében. És végezetül az utolsó példa az elváltakkal kapcsolatban, hiszen arról is beszél a Korintusi levél, és egy elég furcsa igét hoztam ide, nem tudom, hogy mit gondoltok, miért hoztam ide ezt az igét. Azt mondja Jézus, de eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát. Mert az Atya is ilyen imádókat keres magának, az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Ki mondta ezt? Azt tudjuk, Jézus. És kinek mondta ezt? Hát a samáriai asszonynak. Ő hány férje volt neki? 5 férje, és most milyen helyzetben élt? Rendezetlen helyzetben élt, és valószínűleg a lelkében is rendezetlen. Tehát azt mondhatnám, hogy többszörösen hátrányos helyzetű volt. Tulajdonképpen amit el lehet képzelni, így családilag megsérülve, abban, ami benne volt. Nem volt rendezve papíron se, meg lelkébe se az ő élete. És Jézus nem azt mondta neki, hogy hát barátom, te elment már vonat, ezzel már nem lehet mit kezdeni, te már ilyen nyomorúságot fogsz élni. Hanem valami fantasztikus dolgot mondott neki, arról beszélt neki, hogy az Atya imádókat keres. Imádókat keres az Atya, olyan imádókat, akik lélekben és igazságban imádják. Ez egy nagyon mély bizonyosság arról, hogy Isten nem utasítja el azt, akinek tönkrement az élete valamiben. Amikor ő hibázott, vagy bármi módon tönkrement az élete, hanem tulajdonképpen a hívő életünknek a legmélyebb része, az Isten imádata, az Isten dicsérete, az nyitva áll. És minden más. Azt szeretném tehát mondani az elváltakkal kapcsolatban, hogy ha te így vagy, és meg vagy ebben sérülve, akkor rád is ugyanúgy vonatkozik, mint az özvegyeknél, hogy nem szabad a keserűség és a vádlásnak utat engedni az életedbe. Másrészt azt is tudnunk kell, hogy idő kell a helyreállásra. Idő kell ahhoz, hogy te helyreállassál, és azt mondhatnám, hogy akkor vagy kész arra, hogy ahogy a Korintusi levél is azt mondja, hogy bár jobb egyedül maradni, de hogyha ezt nem lehetséges, akkor még azt is megengedi, hogy valaki megházasodjon újra, akkor vagy erre kész, hogyha előbb ezt az üzenetet megértetted, hogy lehet helyes a kapcsolatod Istennel. Ha neked nincs Istennel helyes kapcsolatod, akkor egy újabb házasság nem fogja megoldani a dolgot, mint ahogy a bizonságtételben hallottuk, hogy esetleg majd egy gyerek megoldja a dolgokat, ezek nem oldják meg a dolgokat. Igazából az oldja meg a dolgot, ha Istennel helyes kapcsolatba kerülsz, igazi imádója leszel az Atyának, és ahogy az igében láttuk, hogy aki egyedül van, ő neki több ideje van arra, hogy az Úrral legyen, hogy használd ezt az időt erre, engedd, hogy Isten helyreállítson téged, és aztán, ha úgy állít helyre téged, hogy egyedül tudsz maradni, akkor úgy fog helyreállítani, ha pedig úgy, hogy megházasodhatsz, akkor úgy. De legyél a te leendő párodnak egy Istennel való békében élő társa. És ne egy olyan valaki, aki úgymond csak azért néz, hogy a te sebeid meggyógyuljanak. Nem ő fogja meggyógyítani a sebeidet, hanem Isten fogja meggyógyítani. De Jézus azt mondja, hogy erre van lehetőség. Összefoglalva, arra hívott el minket az Isten, hogy békességben éljünk. Arra hívott el minket az Isten, hogy a családi kapcsolatainkban az Úrral békében éljünk, és utána ennek a kapcsolatnak a következtében pedig embertársaink felé áldás lehessünk. A Korintusi levélben, a 2. Korintusban a következőt olvassuk. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Azt mondja tehát a Korintusi levélben Pál, hogy Krisztus megbékéltetett önmagából, tehát ez a békesség, ez a hívő életnek a része. Ha te nem vagy békességben Krisztussal, akkor vagy még nem rendezted a kapcsolatodat, vagy pedig valahogy nagyon elment az életed rossz irányba. Ugyanis azt mondja, hogy megbékéltetett önmagával, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Nekünk adta azt a szolgálatot, hogy utána mások felé szolgáljunk. Na de hogyan tudnánk szolgálni úgy, ha mi magunk nem vagyunk békében az Istennel? Aztán folytatja, Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, ugye a kereszten, úgyhogy nem tulajdonította neki vétkeiket, magára vállalta a vétkeket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Hogyha megérted azt, hogy Krisztus mit tett érted, akkor tudsz te a békéltetés igéje lenni embertársaid számára. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Erre hívok most mindenkit. Olyat is, aki valamiért azért van békétlenségben, mert nem tudja elfogadni azt a helyzetet, amiben van. Olyat is, aki még nem rendezte Krisztussal az életét, és talán itt van most a lehetőség arra, hogy kifejezd, hogy Krisztussal szeretnél járni. Mert ez az Istennek az akarata, arra hívott el minket az Isten, hogy békességben éljünk. Az Istennel való kapcsolatod, tehát ha él a családi helyzetedben, mert Istennek tetsző módon teszed, akkor a megélt Istennel való kapcsolatokból táplálkozik az embertársaiddal való kapcsolatod. És így áldás leszel mások számára, és te is áldott leszel. Keresd Istennel a kapcsolatot, családi helyzetedet igazítsd ahhoz, amit Isten javasol. És fogadd el azt, és szolgálj embertársaid felé, és így áldott lehetsz. Ennek az igének tehát, hogy megmosni embertársaink lábát, ezen sokat fogunk gondolkozni. Nem gondolom, hogy Jézus azt kérte, hogy mi konkrétan mossuk egymás lábát, hanem azt kérte, hogy éljünk úgy, hogy segíteni tudjunk egymásnak, hogy éljünk úgy, hogy le tudunk hajolni a másik felé, hogy éljünk úgy, hogy áldást tudunk lenni a másik felé, és úgymond ebben nem egy magas helyen járunk, hogy mi szentek vagyunk, hanem lehajolunk, és azt mondjuk, hogy azért, mert Isten szeret minket, mi is meg tudjuk ezt tenni. Hát ezt kívánom, hogy így legyen a mi életünk, az egész családunkban, és ilyen legyen a mi gyülekezetünk, egy olyan hely legyen, ahol áldás vagyunk mindenki számára. Szeretnék most imádkozni, és így fejezzük be. Istenünk, köszönjük neked, hogy te neked minden élethelyzetünkre van megoldásod, van feleleted, és hogy te soha el nem utasítasz bennünket. Köszönjük, Uram, azt, hogy láthatjuk ennek a samáriai asszonynak az életét, hogy neki helyreállhatott az élete, bár nagyon távol volt attól, amit te rendezett életnek gondolsz. De mégis, hogyha bűnbocsánattal odajövünk eléd, és rendezzük az életünket, akkor helyreállhat. Köszönjük neked ezt, Uram, és most így jövünk eléd, és kérünk, hogy taníts bennünket, vezess bennünket. Add, Uram, a hitet a mi szívünkbe, hogy elmerjük hinni, hogy áldottak lehetünk. Uram, imádkozom minden gyermekért, minden szülőért, minden házaspárért, minden egyedülállóért, minden özvegyért, minden elváltért. Hogy Uram, szükségünk van rád, hogy vezess bennünket. Szeretnénk látni a te vezetésedet. És Uram, segíts, hogy el tudjuk fogadni a te vezetésedet. Uram, köszönjük azt, hogy te megbékéltetted velünk az Istent a kereszten, mert bűnnél lettél értünk. És nekünk semmi más nem kell tennünk, csak elfogadni téged, és a te kegyelmedben, a te áldásodban élni. Így kérünk most téged, hogy segíts minket, szeretnénk áldás lenni, szeretnénk téged követni, Uram. Amen. Amen.